Magasztalja az én lelkem az Urat, mert jó, mert örökké való az ő hatalma. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretteim, a 66. Zsoltárunknak az első, második versét énekeljük, vagy első versét, örvendj egész föld az Istennek. Foglaljuk el a helyünket, és a 423. dicséretünket keressük meg, akik bíznak az Úristenben. A mi segítségünk, vasárnapi ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg Mózes 5. könyvének 30. részében, szakaszt a gyülekezet ülve hallgassa meg.
Ha majd beteljesednek rajtad mindezek, Az áldás és az átok, melyet eléped adtam, és megszívleled azt a nemzetek között, akik közé odataszított téged az Úr, a te Istened, és megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez, te és fiaid, és teljes szívedből, teljes lelkedből hallgatsz a szavára, egészen úgy, ahogy ma parancsolom neked, akkor visszahozza az Úr, a te Istened a foglyaidat, és könyörül rajtad, és visszahozza, összegyűjt majd téged, visszahozva összegyűjt majd téged minden nép közül, akik közé elszór téged az Úr, a te Istened. Ha az ég széléig taszított volna el, onnan is összegyűjt téged az Úr, a te Istened, és onnan is elhoz téged. Visszahoz téged az Úr, a te Istened, arra a földre, amely atyáidé volt, és tiéd lesz, és jót tesz veled, és jobban megsokasít téged, mint atyáidat. Körülmetéli az Úr, a te Istened a szívedet, és utódaid szívét, hogy szeresd az Urat, Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből, hogy élhess. Mindezeket az átkokat pedig az Úr, a te Istened, rábocsátja ellenségeidre és gyűlölőidre, akik üldöztek téged. Térj meg azért, és hallgass az Úr szavára, és teljesíts minden parancsolatát, amelyet ma parancsolok neked. És bővelkedővé tesz téged az Úr, a te Istened, kezed minden munkájában, méhed gyümölcsében, jószágot szaporolatában, és földet gyümölcsében a te javadra. Mert hozzád fordul az Úr, és öröme lesz benned a te javadra, amint öröme volt atyáidban is, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és megtartod parancsolatait és rendelkezéseit, amelyek megvannak írva ebben a törvénykönyvben, és ha teljes szívedből és teljes lelkedből odafordulsz az Úrhoz, a te Istenedhez. Mert ez a parancsolat, amelyet ma parancsolok neked, nem megfoghatatlan előtted, és nincs is távol tőled. Nem a mennyben van, hogy azt kellene mondanod, ki megy föl a mennybe, hogy lehozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesíthessük. A tengeren túl sincs, hogy azt kellene mondanod, ki kell át a tengeren, hogy elhozza nekünk, és közölje velünk, hogy teljesíthessük. Sőt, nagyon közel van hozzád az ige, a szádban és a szívedben van, hogy teljesíthesd. Lásd, eléd adtam ma az életet és a jót, de a halált és a gonoszt is, azzal, hogy ma azt parancsolom neked, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet, és az ő útján járj, és tartsd meg az ő parancsolatait, rendelkezéseit és végzéseit, hogy élj és szaporodjál, és megáldjon téged az Úr, a te Istened, azon a földön, amelyre bemész, hogy tiéd legyen. Ha pedig elfordul a szíved, és nem hallgatsz rám, sőt elhajolsz, más isteneket imádsz, és azoknak szolgálsz, tudtotokra adom ma nektek, hogy bizony elvesztek. Nem éltek sokáig azon a földön, amelyre a Jordánon átkelve bementek, hogy birtokba vegyétek. Bizonyságul hívom ellenetek a mai napon a mennyet és a földet, hogy elétek adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet, hogy élhess te is és utódaid is. Szeresd az Urat, a te Istenedet, hallgassa szavára, és ragaszkodj hozzá, mert ő a te életed, és tőle függ életed hosszúsága, hogy azon a földön lakhass, amelyet esküvel ígért az Úr atyáidnak, Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, hogy nekik adja.
Isten tegye áldottá az ő igéjét, szívünk bepadását csendesedjünk el. Úrunk Istenünk, köszönjük néked az igét, amelyben már is figyelmeztetsz bennünket, hogy döntéseinkért felelősek vagyunk. És azt is köszönjük, hogy ebben nem vagyunk magunkra hagyva, mert te igéd az világos, és előnkbe adod az életet, és előnkbe adod a halált. Miközben azt tapasztaljuk, hogy valami bennünk mégis nagyon sokszor a rossz irányba vezet minket, amikor elragadnak az indulataink, elragadnak az ösztöneink, vagy elragad az, amit úgy tanultunk az igéből, hogy az óemberünk, a természeti ember is legyőzi a bennünk lakozó igét, szent lelked által megerősítendő szellemünket, lelkünket. Most is azért vagyunk itt, hogy ebben erősödjünk meg, hogy jól válasszunk. Hadd könyörögjünk azért, hogy a jó úton járjunk, és köszönjük, hogy a mi lábainknak szövét neke világossága a te igéd. Így áld meg ezt a mai alkalmat is, az igét, az ige hirdetőjét és hallgatóját egyaránt, hogy ne csak meghallói legyünk, hanem megtartói is. Áldj meg bennünket ebben, te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és kérném szépen a gyerekeket. Gyertek, csak nyugodjatok, van ott a gyerek. Itt vagy te is, örülök neki, jó van. Szervusz főnök. Gyere, fussá, ez az. Úgy, fogd meg a kezét bátran, gyere, nem meri, nem. Jó, akkor anyját fogja. De meg fordulj felém, picurka. Szóval, hogy elbeszélget egy kicsit, de nem baj. Na, először is köszönünk egy rendeset. Ó, van ott még egy főnök. Áldás, békesség.
Áldás, békesség.
Ki tudja nekem megmondani, hogy most milyen időszak van már? Az óvoda az elkezdte. Na, mi van? Azt biztos, úgy van. Nem az évszakra gondoltam, hanem még nincs bőjt. Akkor karácsony és bőjt között mi van? Farsang van, így van. És akkor hízunk 2-3 kilót, mert eszünk, iszunk. Na és akkor farsangkor mit szoktak csinálni az emberek? Tartanak egy-egy ilyen bált, igaz? És a bálon a gyerekek mit szoktak csinálni?
Mulatni.
Azért beöltöznek, igaz? Legtöbbször különböző figurák. Most arra lennék kíváncsi, hogy aki volt már bálon, vagy még nem volt, de hogy milyen figurát választana. Ugye nagyon sokan választanak állatfigurát, vagy ami mást. Hogy villám gyorsan megmondanátok, hogy ki minek szeretne legszeresebben beöltözni. Neked mi a kedvenc figurád? Mondja egyet. Elefánt, vagy még? Katica. Na, Katica, jól van. Kisfőnök, te tudod? Alszik. Na, focista. Jól van, Pepicurka. Mi szeretsz lenni? Minek szeretsz beöltözni? Méhecskének. Nagyon jó. És te? Az, sajnos erre a filmre nem hallok, mondjad. Érdekes. És te?
Rabló.
Nagyon kezd keményedni a vonal, te. Micsoda? Az mi? Az a se tudom, mi az. Rubik kígyó. Jól van, ez egy... Ja, az a Rubik... Jó. Oké, te csillagom. Pompom táncos. Ujjúj. És te? Kalóz. Önök. Olimpikon, mi?
Igen.
Olimpikon, én azt tudom.
Óriás kígyó.
Óriás kígyó. Marcika? Cipőfogó. Ez egyéniség. Igen, de jössz önök. Te is Rubik kocka. Bagoly. Még egy focista. Tessé? Hangosan, pókember? Bohót! Jól van. És te? Kutyus? Te azt hiszem, hogy te vagy itt a főnök akkor. És picikém? Tündér! Na hát, mit gondoltok, miért kérdeztem ezt végig? Mert mindenki mit választ? Ami rá jellemző, vagy ami nagyon szeretne lenni. És ha meg akarjuk egymást ismerni, akkor úgyis hiába faggatnám, hogy hogy érzed magad, meg mit gondolsz magadba. De megkodom, hogy minek szeretné beöltözni, azt mondja, hogy Katica. Még az, hogy azt mondja, hogy ő, Rubik kocka, soha életemben nem raktam ki. de más, ami hasonló. Ugye, mindenkiben, amikor a rabló is jó, csak inkább azt gondolom, hogy inkább az erős ember, ugye, azt jelenti a rabló, hogy a ránk jellemző tulajdonságot választjuk. Oké? Úgyhogy most jól megismertelek itt benneteket. Köszönöm szépen. Szervusztok, áldás, békesség.
Áldás, békesség.
A 25. Zsoltár második versét énekeljük. Utaid, Uram, mutasd meg.
Az az ige testvérek, amelynek alapján Isten szent lelkének segítségül hívásával közöttetek az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az Új Szövetségben, Máté evangéliumában, a 20. fejezetben, a 20. verstől a következőképpen. Akkor odament hozzá már, mint Jézushoz, a Zebedeus fiának anyja fiaival együtt, leborult előtte, és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit akarsz? Ő így felelt. Mondd, hogy az én két fiam közül az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől üljön a te országodban. Jézus így válaszolt. Nem tudjátok, mit kértek? Ki tudjátok-e inni azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, ki tudjuk. Jézus erre ezt mondta nekik. Az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy kiüljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azok fogják megkapni, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi 10 tanítvány, megharagudott a két testvére. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta. Tudjátok, hogy a népek fejedelmei uralkodnak rajtuk, és a nagyok hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki nagyjá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert ahogy az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ez Isten írott igéje. Amen. Kedves testvérek, az ember Isten képűségének, teremtettségének legalapvetőbb vonása a szabadsága. Az a szabadságunk, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos alkalmakkor dönthetünk. Dönthetünk bizonyos dolgok mellett, vagy azok ellen. Isten képűségünkhöz tartozik, hogy minden meghatározottságunk, minden örökletes hajlamunk, tulajdonságunk, minden belső vétett külső körülmény, minden korlátozott lehetőség ellenére is mégis bizonyos kérdésekben dönthetünk és választhatunk. Persze vannak dolgok, vannak helyzetek, vannak állapotok, amiket nem mi választunk. De vannak, amelyekben mégis megélhetjük Isten képűségünket, a szabadságunkat. És Isten még olyan mértékben adott nekünk szabadságot, hogy döntési lehetőségünk van, hogy vele szeretett kapcsolatban éljük le az életünket, vagy úgy, hogy róla nem akarunk tudni, vele nem akarunk számolni, nélküle akarjuk élni az életünket. Eldönthetjük, hogy elfogadjuk-e kinyújtott atyai jobb kezét, a nekünk kínált új szövetséget Krisztusban a lélek által. És mindkettőnek megvan, meg lesz a következménye. Ha választjuk az áldást, vagy döntünk az átok mellett. Ha miénk az élet, vagy a halál részesei vagyunk, átvitt értelemben, és aztán a halálunk után majd teljességre jutva. Isten szabad akaratából kiválasztott magának egy népet, Izraelt. Kiválasztásának nem volt oka, de volt célja. Vagyis nem azért választotta ezt a népet, mert nagy lett volna, hatalmas lett volna, méltó lett volna. Sőt, egy helyen azt olvassuk, hogy nem azért választottalak benneteket, mert alkalmasak és méltók, hanem mert méltatlanok vagytok. És ennek a kiválasztásnak az volt a célja, hogy éppen ezen a népen keresztül mutassa meg az akkori sok Isten hívő, politeista vagy éppen bálványimádó népek között, mit jelent az élő Istennel szövetségben lenni. És ennek a szövetségkötésnek a csúcspontja az volt, amikor a Sínai hegyen Mózes átvette a két kőtáblát, Isten parancsait, rendelkezéseit, törvényét. De még el se jutottak oda, hogy mai kifejezéssel ezt a szerződést aláírják, amíg Mózes a hegyen tartózkodott, a nép követelésére Áron készített egy arany bikaszobrot, egy szemmel látható, kézzel fogható, imádható, emberi módon imádható bálványszobrot. Elkészítették a termékenység jelképét. Elkészítették, és ehhez nagylelkűen az asszonyok oda ajándékozták az aranyékszereiket, a gyűrűiket, a karpereceiket, a lábpereceiket, a homlok és nyakláncaikat, mert kell valaki a pusztában, aki gondoskodik a termékenységről, a gyermekáldásról, az állatok szaporulatáról, az esőről, és a vízről. És ez kézzel foghatóan és szemmel láthatóan megjelenik az ápisz bika képében. Mi is a bálvány lényege? A fizikai vagy lelki-szellemi bálvány azért készíti az ember, hogy hatása kiszámítható, konkrét feladat elvégzésére egy hatékony erőt próbáljon a maga szolgálatára beállítani. Adok, hogy adj. Ez a bálvány lényege. Én, ember, adok neked emberi, állati, növényi életet. Lehet, hogy odaáldozom az elsőszülött gyermekemet, odaáldozom az első állatoknak az utódait, odaáldozom a növények első zsengéjét, te pedig teljesítsd a kívánságomat. Őrizd meg a betegségtől, őrizd meg a korai haláltól, őrizd meg a szegénységtől és a nélkülözéstől. A bálványistenség lényege, hogy én hozom létre. Létrehozom a saját igényeim szerint, és azok betöltésére akarom használni. Használni akarok egy nálam nagyobb erőt. Csak hogy ez az erő, mivel nagyobb nálam, felül kerekedik rajtam. Ha az életem célja a pénz, hamar rá fogok jönni, hogy nem a pénz szolgál engem, hanem én szolgálom a pénzt. Ha az életem célja, hogy különböző tudatmódosító szereket használjak, hosszabb vagy rövidebb idő után rájövök, hogy nem ők szolgálnak engem, hanem én szolgálom őket. Ha életem célja a hatalom, rá fogok jönni egy idő után, hogy ez a hatalom hatalmasabb nálam. Már nem ő szolgál engem, hanem én szolgálom őt. Mi még azt tanultuk az általános iskolában és a gimnáziumban, hogy az ember megalkotta magának az Istent. De az élő Istent nem az ember alkotta. Az Úristen nem a saját céljaink felhasználására van, hanem azt akarja, hogy bevonódjunk az ő akaratának, üdvösségtervének megvalósításába. Az élő Isten ezért az ember számára a maga teljességében megragadhatatlan és manipulálhatatlan. És amíg a bálványoknak a neve összefoglalja és megjeleníti, hogy mire vannak, hogy a termékenységre, hogy a győzelemre, a háborúra, vagy bármi másra. Isten neve az, hogy vagyok, aki leszek. Vagyok, aki veled leszek. Az élet minden helyzetében, rossz napokban és jó napokban, nehézségben és örömben, küzdelemben és győzelemben, csalódásban és örömben. Ez egyszerre vigasztaló, bátorító, annak ellenére, hogy a tartalma mégis számunkra is milyen jó, hogy így van, megfoghatatlan és megragadhatatlan. A bálványistenség szobrának, és ez a második gondolat, testvérek, amit előtökbe hoztam ezen a vasárnapon, a bálványistenség szobrának elkészítése és azok annak imádata súlyos következményekkel járt a választott népre nézve. Nemzedékek nem mehettek be az ígéret földjére, és mint a lelki-szellemi paráznasság jelképe végigkísérte az aranybordyú vagy az aranybika szobra a választott nép életét. A Mózes 5. könyvéből felolvasott hosszabb részlet a 30. fejezetből egy másik traumatikus élményről szól nekünk, a fogságról. Amikor is a nép vezető rétegét több ezer kilométerre egy idegen ország idegen kultúrájába és vallási közegébe kényszerítették. És ezek között a körülmények között hangzik el háromszor is az áldás, átok, élet-halál ellentétpár. Ez az, amiben dönthet és választhat a nép. Arról, hogy deportálják őket, nem dönthettek. Arról, hogy egy idegen elnyomó hatalom alatt kell szenvedjenek, nem dönthettek. A fenyegető életveszély kikerüléséről nem dönthettek. De hogy ebben a helyzetben, pontosabban abban a helyzetben, amiben voltak, választhatják mégis az életet, ez az ő lehetőségük és felelősségük. A döntés látszólag egyszerű. Ki ne akarná az életet választani a halállal szembe? Ki ne akarná az áldást az átokkal szemben? De ha Isten mellett dönt a nép, akkor a kézzelfogható, konkrét célra, feladatra létrehozott bálványistenségeket fel kell számolják. És egy olyan környezetben, amelyben minden erről szólt, és mint Isten népe kell élnie, léteznie egy ellenséges világban. Talán mégsem volt olyan egyszerű és könnyű, sem rövid és hosszú távon választani az életet, a halállal szemben. Válaszd az életet és az áldást, a halál és az átok helyett. Vagyis tér vissza ahhoz a szövetséghez, amit az élő Isten ajánlott neked, és amit még aláírása előtt már megszegtél. Az élő Isten képmása, ejkonja, ikonja Jézus Krisztus. Akin, akiben megláthatjuk és megtapasztalhatjuk, milyen az Isten az emberrel, és milyen az Isten az emberhez. Hogy hogyan viszonyul az emberi nyomorúságokhoz, hogyan viszonyul a betegséghez, hogyan viszonyul az Isten és embertelenséghez, hogyan viszonyul a bűnökhöz és a bűnösökhöz, Hogyan viszonyul a kilátástalansághoz, a gazdagsághoz és a hatalomhoz? Az élet vagy halál, áldás vagy átok, szabad választási lehetősége után mindjárt egy nagyon fontos kérdés, a hatalomban és a dicsőségben való részesedés kérdése. Jakab és János a szűk tanítványi körhöz, a belső háromhoz tartoztak, s ráadásul anyjuk Szalomé Jézus rokonságából való volt. Tehát közel voltak a tűzhöz, közel voltak Jézushoz. És ebből részesedni akartak Jézus hatalmából és dicsőségéből. Nem csak ott és akkor, hanem biztosítani akarták a jövendőre nézve is. Ők anyjukkal együtt valószínűleg nem egy lelki, de mégis valóságos hatalomként gondolták el Isten országát, hanem egy reális földi hatalomként. Hatalomban és dicsőségben fürödni kellemes dolog. Felemelő, szívet, lelket melengető dolog. És ki kérhetné ezt jogosabban és indokoltabban, mint Jakab és János? Rokonok, belső tanítványi kör. Azonban hatalom helyett szolgálat, dicsőség helyett megaláztatás. Ez a Jézusi út. Mit jelent hát a szolgálat, és mit jelent a megaláztatás? Szolgálat szemben a hatalommal összekapcsolja Istent az emberrel, és ez volt Jézus küldetésének is a lényege. Összekapcsolni az emberi élet minden területét, szeletét az élet forrásával Istennel. Mert ettől teljesedik ki, ettől lesz egy önmagán túlmutató, vagyis így kap értelmet, tartalmat, célt az élet. A szolgálat lényege, hogy erő áramlik Istentől az emberhez, és az embertől a másik emberhez. Életerő, szeretet, megbocsátás, irgalmasság. Istentől árad az emberhez az ítéletes kegyelem és a kegyelmes ítélet. A hatalom, amely önmagában sem jó, sem pedig rossz, mégis hétköznapi értelemben öncél és önmagáért való, s mint ilyen nem isteni, hanem ördögi. Minden egyházi és világi, kisebb és nagyobb közösségben való hatalomgyakorlás annyiban isteni, amennyiben összeköti az embert az Istennel, és az életet szolgálja. Amennyiben nem az, annyiban öncél, önépítés és ördögi. A szolgálat tehát nem a gyengék kiszolgáltatottsága, hanem az erősek, pontosabban az erőben részesedők célszerű viselkedése. A rabszolga, amiről beszél Jézus, teljesen alá kell rendelje magát urának, akitől élete függ. Jézus mindenkori tanítványainak alá kellene rendelniük magukat az élő Istennek, aki az élet és az áldás útját kínálja a számunkra. És ebben a szolgálatban erő van, életerő. Ebben a szolgálatban áldás van, Isten folyamatos jelenléte. Ennek kell megjelennie az Anyaszentegyházban, Krisztus földi testében, hogy épüljön, erősödjön ez a test, bizonyságot téve a mennyei Atya nagyságos dolgairól. A megaláztatás pedig nem cél, a megaláztatás csak következmény. Annak következménye, hogy nem csak az élő Isten működik és hat ebben az életben, hanem az öncélú, ördögi erők is. A gonosz, a sátán, az önmagáért való hatalomgyakorlás és dicsőségkeresés, amely megpróbálja nevetségessé, szánalmassá tenni, és gyakran sikerül is, az áldást és az életet, és a szolgálatot vállalókat. Mindez azonban az ebben való megerősödést, a hűség és az elkötelezettség megacélosodásához kellene, hogy vezessen. Jakab és János is végig kellett menjen a Jézusi úton, az élet és az áldás szolgálatában. Ahogy az ősgyülekezetnek, az őskereszténységnek is, a más módokon és formában, és nekünk is ma is végig kell mennünk, akik nem az öncélú hatalomgyakorlás és a saját dicsőség építésének útját járjuk. Az élet és az áldás útja a szolgálat útja, amely néha keserűségeken, megaláztatásokon is keresztül vezet, de mégis az élet teljességét szolgálja, a megváltást Isten dicsőségére és az emberek javára. Elődbe adtam az életet és a halált, az áldást és az átkot. Választ hát az életet. Szabadságban választani a szolgálatot, és elhordozni, ha kell, a megaláztatást is. Ez az áldás és az élet útja. Adja Isten, hogy ezen tudjunk járni, erre tudjunk újra és újra visszatérni, és ezen tudjunk megmaradni. Legyen így. Amen. Feleljünk a prédikáció gondolataira, testvéreim, megkeresve és énekelve a 455. számú dicséretünknek harmadik és negyedik versét. Imádkozzunk! Teremtő Atya, megváltó Fiú, megszentelő és vigasztaló Szentlélek, teljes szent háromság egy örök és igaz Isten. Köszönjük, hogy a szabadságban megnyilvánulhat a mi Isten gyermekségünk. Köszönjük, hogy dönthetünk és választhatunk. Köszönjük, hogy dönthetünk olyan helyzetekben is, amelyek kényelmetlenséggel, kellemetlenséggel, fájdalommal, szenvedéssel járnak. Dönthetünk melletted, dönthetünk az élet mellett. És köszönjük, hogy ezekben nem csak nehézség van, fájdalom és szenvedés, hanem öröm és erő. Köszönjük, hogy ebben is részesedhetünk. Hálát adunk neked azért, hogy szabadok lehetünk a körülményeinktől is. Köszönjük, hogy szabadok lehetünk saját magunktól, saját magunk vágyaitól, elképzeléseitől, ideáinktól. Add nekünk ezt a krisztusi szabadságot újra és újra. Könyörgünk most magunkért, kérünk a betegekért, imádkozunk a gyászolókért, eléd hozzuk gyermekeinket, unokáinkat, családtagjainkat, imádkozunk ezért a gyülekezetért, az egyetemes keresztény Anna Szentegyházért. Fohászkodunk hozzád, Uram, nemzetünkért. Így hallgass meg most csendben elmondott imádságainkat is, kérünk. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg a hirdetéseket.
Hirdetem a alkalmakat, amelyek a jövő héten is a megszokott módon fognak történni. Bibliaórákat, bibliaköröket, konfirmációkat, hittanórát és az ifjúsági órákat. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a mai napon Nagy Adrián testvérünk olvasta az ígét. Szeretném a gyülekezetnek bejelenteni, bár most már sokan tudják, hogy az elmúlt héten váratlanul elhunyt Klein Józsefné Zsuzsa gyülekezetünknek presbitere volt. Az emetéséről majd később intézkedünk, hogy mindenki tájékozott legyen. Ugye évek óta szenvedett már rákbetegségben, de agyvérzésben halt meg elég gyorsan és váratlanul. Sikerült még a kórházba vele beszélnem, teljesen tisztán és világosan volt ott. Hirdettem azt, hogy utolsó útjára kísértő ki Pokoli Istvánt 68 éves korában, gyülekezetünknek presbitere volt. Az ő ravatala felett a Máté evangéliumának 25. részéből hangzott el az íge. Az egész példázatot nem olvasom el, mert ez nagyon hosszú lenne, hanem a talentumok példázatából olvasom a következőt. Eljött az, aki 5 talentumot kapta, odavitte a másik 5 talentumot, és így szólt: Uram, 5 talentumot adtál nekem, nézd, másik 5 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá: jól van, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok rád ezután, menj be az urad ünnepi lakomájára. És a zsidókhoz írt levél 10. részével emlékezik a mi közösségünk rá. Mivel pedig, atyánk fiai, teljes bizodalomunk van a szentélybe való bemenetelhez, Jézus Krisztus vére által, azon az új és élő úton, amelyet ő nyitott meg előttünk, járuljunk azért oda igaz szívvel és teljes hittel. Isten vigasztalását kérjük a megszomorodott szívű családokra. A továbbiakban pedig átadom a szót a gondnok úrnak.
Kedves testvérek, fontos azt tudni a Pokoli családról, hogy a gyülekezet alapítói közé tartoztak a családtagjai. A gyülekezet történetben, ami a hírterjesztésbe kapható bővebben is lehet elolvasni, illetve hogy Pokoli Istvánnak az édesapja 56-ban a kerület forradalmi vezetőinek egyike volt, és ezután elég sok üldöztetést kellett az egész családnak elviselni, amiben sajnos hát az akkori egyházi vezetés sem jeleskedett, úgyhogy ezúton is gondoljunk szeretettel a családra, és támogassuk őket gyászukba, illetve hívjuk és várjuk őket a gyülekezet közösségébe. Február 21-én szombaton 9 órától lesz a gyülekezeti terembe munkatársi megbeszélés, amire minden érdeklődő gyülekezeti tagot is szeretettel várunk. Egy hétre rá, február 28-án lesz kivételesen a márciusi zsoltáros istentisztelet vespera, illetve április 4-én, ami éppen nagy szombat lesz, akkor viszont el fog maradni. Szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy az 1%-okról mostanában kell rendelkezni, tehát egy ilyen mintalap a kijáratnál elvihető. Kérjük, hogy a közegyház javára is, illetve a gyülekezeti alapítvány javára is rendelkezzen, aki lehet, illetve azok körébe, akik nem rendelkeznek semmire, azok körében népszerűsítsük azt, hogy itt értelmes célokra szoktuk fordítani az 1%-ot. Tehát, és ez fontos, hogy az alapítványunkat regisztrálta az adóhivatal, tehát az biztos, hogyha a mi alapítványunknak adja valaki az 1%-át, akkor az el fog jutni a megfelelő célra. A presbitérium elfogadta az előző évi zárszámadást, és elkészítette a költségvetést, és néhány szóban ismertetném a főbb adatait ennek. Azt látnunk kell, hogy a gyülekezet összköltségvetése az nagyjából 20 millió forint körül mozog, és ehhez adódik hozzá lényegesen nagyobb összegben a óvoda, illetve az iskolának a fenntartása. Tehát ezért is nagyon fontos, hogy az óvoda és az iskola jól gazdálkodjon, mert hogyha ott valami borulás történne, az az egész gyülekezetet magával ránthatná, de szerencsére erről nincsen szó. Nagyon hatékonyan működik mind a két intézménynek a vezetése és a gazdasági vezetése, ezúton is köszönöm a munkájukat. Ami a szűkebben vett gyülekezeti életet jelenti, a egyház fenntartói járulékaink azok körülbelül folyamatosan növekednek, elmondhatjuk, nagyjából 7 millió forintot tesz ki, hát ez, ha azt mondjuk, hogy körülbelül 350 négyjegyzékbe szereplő fenntartó tagunk van, akkor ez átlagban egy elég jó, hogy 20 000 forint körüli értéket jelent, de nyilván óriási a szórás, van, aki csak mondjuk évi 1000 forintot fizet, és van, aki több 100 000 forintot fizet be. Hát kérjük, hogy ki gondolja végig a saját lehetőségeit. Ugye a egyházi javaslat az, hogy az évi bruttó bevételünk 1%-át, legalább 1%-át adjuk oda a gyülekezetnek. A persejpénzek azok körülbelül 2,5 millió forintot tesznek ki, és céladományok azok 3,2 millió forintot, tehát ez körülbelül egy 12-13 millió forint az, ami ebből a három alapvető adakozási módból jön be, és a maradék 6-7 millió forint az általában különböző pályázatokból, ezek nagyjából stabilan működnek. A kiadásainknak egy alapvető része ugye a lelkészek javadalma és közterhelyi, ezt többféle módon is, például költségtámogatással is kiegészítjük, tehát ez önmagában körülbelül 2,5-3 millió forintot tesz ki. Az összes személy kiadásunk az nagyjából 5 millió forint egy évben. A gyülekezeti életnek a kiadásai, ami azt jelenti a szeretett vendégségek, missziói alkalmak és hasonlók, az is egy 2,5 millió forint körül van. Igazgatási kiadások, amiben a legnagyobb tétel a bank és a közlekedési költségek, ez körülbelül 4 millió forint. A bankköltségek tavaly nagyon megnőttek, mert egy trükkös szabályt vezetett be az OTP, amivel a tervezett 100 000 forint helyett 1 millió forint lett a bankköltség, de hála Istennek Szalontai Károly gazdasági vezetőnk és Pirot Béla mondjuk tárgyaltak velük, és emiatt ez a költség jelentősen csökkenni fog idén. Az intézményeink, épületeink fenntartására valamivel több mint 2 millió forintot költünk, és körülbelül ugyanez az összeg ment a épületek javítására, karbantartására. A idei költségvetésünk nagyjából megegyezik az árószámadásnak az adataival, tehát ezért ezt nem szeretném külön felsorolni. Ami fontos tudni, hogy az elmúlt évben majdnem befejeztük, hát még nem teljesen zártuk le, de lényegileg elvégeztünk két nagy beruházást. Az iskolában egy energia hatékonysági pályázat keretében kb. 150 millió forintos beruházás valósult meg. Befejeződött körülbelül egy 40 millió forintos beruházással a konyha felújítása és elindítása a tavalyi évben, illetve egy informatikai pályázat keretében 15 millió forintot kapott az iskola informatikai felszerelésekre. Tehát ezek azért együtt egy elég jelentős tételt jelentenek, illetve az önkormányzattól is kaptunk 30 millió forintot arra, hogy tudjunk új tantermeket kialakítani, remélhetőleg mindenki elférjen benne. Az óvodában pedig körülbelül egy 50 millió forintos energetikai pályázat fejeződött be, hát lehet is látni, hogy mennyivel szebb lett az óvoda, tehát így elmondhatjuk, hogy azért egy nagyon jelentős éveket zártunk, és még egy kicsi ebből az idei évre áthúzódik, de remélhetőleg ezzel nem lesznek különösebb gondjaink. A részletesebb adatok azok minden gyülekezeti tag számára, aki a választói névjegyzékben szerepel, rendelkezésre állnak, tehát akár Szalontai Károly gazdasági bizottsági elnöknél, vagy nálam lehet érdeklődni és betekintésre ezt meg lehet tekinteni. Tehát még egyszer végül, de nem utolsó sorban szeretném megköszönni Eszlári Gabriálának a munkáját, aki január 1-jével átadta ezeket a feladatokat Szalontai Károlyné Zsuzsának, illetve Pirot Bélának és Pirot Bélánynak a munkáját, akik a könyvelésnek a rendberakásában, illetve a kettős könyvitel bevezetésében nagyon sokat dolgoztak, és hát így egyre professzionálisabb módon működik a gyülekezet az adminisztráció és a pénzügyek területén is. Köszönöm szépen!
Köszönjük szépen figyelmet és a türelmet. Már csak a Dunai Vasművet vesszük át, és akkor egész jól fogunk állni. De ha milliókkal dobálózunk, azért nem kell azt gondolni, hogy gazdagok vagyunk, mert minket az érdekel, hogy itt a gyülekezetben mennyi a pénzünk, és az éppen mindig az a nullszaldó, mert az intézmény az becsap, tehát azt értsük, hogy az intézmény az becsap. Tehát ugye 250, nem tudom hány 100 milliók, így dobálózunk vele, az egy mozdulattal elvehető, vagy egy mozdulattal odaadható. Ugye? És történelmünk az már produkált. Ugye, még egyet akarunk, ha nem is a Dunai Vasművet, de szeretnénk ugye még az iskolát teljessé tenni. Akkor keressük meg a 447-es befejezésül. Uram, bocsássad el szolgádat békében. A minden jóknak adója, szeretetnek és kegyelemnek Istene áldjon meg és őrizzen meg titeket, Adjon bölcsés hálásszívet a jó napokhoz, béketűrést és bizalmat a nyomorúságok idején. Áldjon meg a földön testetekben, lelketekben, ti magatokban és családotokban. Áldjon meg majd egykor örök üdvösséggel a mennyekben, ami Urunk Jézus Krisztus által. Amen. Áldás, békesség.